fából épült barakkok, rozsdás autóbuszroncsok és vasúti kocsik szétbombázott háborús vasútállomásra emlékeztettek. Ligia felmérte, mi mehet végbe a férfiban a barakváros láttán, ezért nem is erőltette a beszélgetést. Csak akkor szólalt meg ismét, amikor a lámpák halvány fénykörében felbukkant az orruk előtt Abdullah Eva konténere. Ez az, Lida bólintott. A férfi nem mustrálgatta, nem tett rá megjegyzést, ehelyett körülnézett, majd Lidára villantotta a szemét. Tudna egy jobb helyet a kocsinak? Itt túlságosan is feltűnő. A lány bólintott. Szótlanul mutatta, hogy a konténer és a szomszédos faház között éppen annyi hely van, ahova befér a kocsi. A szőke biccentett. Lida holdalra lépett, lekapkodott néhány kötélre terített lepedőt, és a hóna alá szorítva nézte, ahogy a férfi belavírozza magát a szűk átjáróba. Amikor végzett, Lidához lépett, elvette tőle a lepedőket és a kocsira teregette. Ligia Muratova előre ment, kinyitotta az ajtót és felgyújtotta az asztali lámpát. Sárga, tompa fény öntötte el a szobát. Lida gyors mozdulatokkal eltüntette zsenyaszéken heverő nadrágját, berúgta az ágy alá a cipőjét, és zavartan a férfihoz fordult. Hát itt lennénk, nem a hotel Baku királyi lakosztálya, de itt azért elalhat. A férfi biccentett és levetette az lakóját. Ligia megbabonázva bámult a csíkos, nyugati ingét, kidolgozott, az inkpuha anyaga alól kidomborodó izmait, s a széles aranyláncot a nyakában. Istenem, kit hoztál az utamba? A fehér szemű lecsüccsent a kék, horgolt terítővel letakart ágyra, és felnézett a balonkabátját gombolgató lányra. Mennyi? Lida nagyot nyelt. Mi mennyi? A férfi elkapta a karját. A balonkabáta kopott, valamikor nagyon jól mutató azerbajdzsán mintás szőnyegre hullott. Jó lenne véget vetni ennek a csevegésnek, mondta majdnem durván, de furcsa módon mosolyogva. Mennyit kérsz egy éjszakáért? Lidában megmozdult valami kényszer, hogy csúnyát mondjon neki, kikérje magának neveletlen viselkedését, aztán a többiekre gondolt, akik már megfordultak nála, és a balonkabáttal együtt levetette a magára erőszakolt modorosságot is. Élesen felnevetett és hátradobta magát az ágyon. Tőled százat. Mástól mennyit? Attól függ. Fizessenek a gazdagok, a fehér szemű mosolygott. Ebben van valami, nem oltanád le a villanyt? A lány felkönyökölt. Csak nem, vagy szégyenlős kérdezte csúfondárosan. A férfi ruganyosan felugrott és maga oltotta el a villanyt. Ahol sugár keskeny csíkja beesett a szőnyegre, az ágyra, a szürke szemű férfi testére. Ligia érezte, hogy vadsóvárgás fogja el, és önkéntelenül is vetkőzni kezdett. Csak akkor vette észre, hogy a férfi mozdulatlanul figyeli, amikor már alig volt rajta valami. Riadtan abba hagyta a vetkőzést. Mi az? Valami baj van. Gyere ide, Ligia lesöpörte ruháit a szőnyegre, és a férfi mellé térdelt. Legszívesebben megérintette volna, de az utolsó pillanatban visszahúzta az ujját. A férfi szeme, mint ősi népmesékben az ördögé, apró lámpásként világított a sötétben. Lida érezte, hogy a kezébe simul valami. Itt van még egy százas, hallotta a világos szemű dörmögését. És mindent úgy csinálsz, ahogy én mondom, jó? Lida meghökkent. Jézusom sóhajtott benne a félelem, csak nem egy olyannal hozott össze a végzet. Lida mesélte, hogy egyszer egy pasas azt akarta, hogy korbáccsal verje, mielőtt. A világos szemű leoldotta a nyakáról nyakkendőjét helyettesítő, apró pettyekkel borított kendőjét. Lida régi, francia filmekben látott ilyet a férfiak nyakában. Yves Montandéban például, ahogy is hívjákban. Gyere ide, a világos szemű Ligia nyakába tette a kendőt, és mosolyogva nézett rá. Szép vagy. Aztán villámgyors, szemmel alig követhető gyorsasággal letépte a melltartóját. Lida felnyögött a kélyes rémülettől. Bolond vagy. Félix, ez egy 30 rubeles. Amikor a bugyi leszakadt róla, már nem is, mert szólni. Behunyta a szemét, leeresztette a kezét az ágy mellé, és a szőnyeg alá gyűrte a 200 rubelest. Nem, mintha attól tartott volna, hogy a világos szemű később meggondolja magát. Zsenya elől akarta elrejteni, legalább az egyiket. Apró, kélyes kis sóhajtások fakadtak a száján, amikor a férfi rá nehezedett. Aztán hirtelen kifutott a levegő a tüdejéből, csillagok tízezrei jártak táncot a szeme előtt egész tejútrendszer világított az ágylábánál. Sikoltani akart, de nem volt levegő a tüdejében. Megpróbálta lerúgni magáról a férfit, de mintha az a hegy dőlt volna a hasára és a mellére, amelyre a bakui barakváros épült. Halk nyöszörgésre futotta csak az erejéből és a kevéske levegőből, ami véletlenül ott maradt a tüdeje mélyén. A férfi mosolygott és lazított a szorításán. Ligia most vette csak észre, hogy azzal a kendővel folytogatja, amelyet ostoba módon hagyott, hogy a nyakába tegyen. Mélyet szívott a levegőből, aztán visítani próbált. Akkorát, hogy valamennyi szomszédja rémülten rohanjon ki a barakjából a sikoltásból, azonban csak halkbuborékolás lett a férfi, amikor észrevette, miben sántikál, ismét megszorította a kendőt. A lány érezte, hogy halántékán pattanásig feszülnek az erek. Maga sem értette, hogyan képes még ilyen körülmények között is meghallani a világos szemű férfi rekett suttogását. Ha sikoltozol, megöllek. Ha befogod a szád, nem lesz semmi bajod. Megígérem, csendben maradsz. Ligia vadul bólogatott. Nem csak a feje, az életösztöne is bólogatott, sőt testének minden porcikája. Érezte, hogy nedves alatta a takaró, nem akart rá gondolni, mitől. Mintha csökkent volna a férfi súlya a hasán. Érezte a finom szövet simogatását, s a hideg hullámokat, amelyek az ajtó résein át beszöktek a szobába. Ha kiabálsz, megfojtalak, mondta a férfi. Beszélgetni akarok veled. Egyszerűen csak beszélgetni. Érted, amit mondok? A fehér szemű végig nézett rajta olyasféle pillantással, ahogy a mészáros mustrálgatja a levágásra hozzáhajtott állatot. Ligia kinyújtotta a karját, hogy betakarja magát, de a férfi éles hangja megállította. Ne mozdulj, Ligia jéggé dermedt. Még a lélek is megfagyott benne a szőke fickó könyörtelen hangjától. Félix mellé ült és szinte szánakozva megsimogatta a haját. Mégiscsak megöllek, Ligia. A lány érezte, hogy patakokban folyik a könny az arcára. Nyaka égett, mintha parazsat dugtak volna a bőre alá. Minden porcikája fájt, mintha kimofejjel, a vasúti kocsikat fosztogató, másfél mázsás segédmunkással szeretkezett volna. Maga is meglepődött, hogy hang hagyta el a torkát. Bármennyire is gyenge és jávogó volt, mégiscsak emberi hang. Miért? Meg kell, hogy öljelek, Lida. Nagyon sajnálom, nem. Félix széttárta a karját. Te akarod így, Lida. A lány megpróbált nyelni, mintha darabokra szakadt volna a lépcsőve. Köhögött, krákogott. Kis híja volt, hogy nem hányt a terítőre. A férfi undorodva elhúzta a száját, megpörgette kezében a kendőt és alkarjával megtörölgette a homlokát. Essünk túl rajta. Nem, Ligia megpróbált védekezni, ami abból állt, hogy néhány centiméterrel odébb csúszott az ágyon. Menekülni akart, pedig tudta, hogy hiába. Miért? Félix szép nyugodtan a lányakába tette a kendőt. Mosolygott és összeszorította a torkán. Éppen csak annyira, hogy érezze az idegeibe szűrődő fájdalmat. A férfi mosolygott, és, mintha perverz játékot játszana, megsimogatta Ligia mellét. Hogy hívnak, kislány? Ligia lihegett. Holt biztos volt benne, hogy őrült, szadista szatír, könyörtelen gyilkos hatalmába került, amilyet legutoljára Hulanudéban fogtak el, az elmúlt év tavaszán. Attól a rendőrtől hallotta, aki először felírta, mert engedély nélkül tartott külföldi, dobozos sört a raktárban, aztán meg lefeküdt vele. Ő mesélte, hogy Hulanudéban kaptak el egy fickót, aki rövid néhány hónap alatt már a 15. nőnél tartott. Valamennyinek elvágta a torkát és késével medvetart nyomát véste a bőrükbe. Állítólag azért, mert még normális korában a feleségét, valahol a sarkkör tájékán megzabálta egy medve. Bár újra égett a torka, mint a parázs, megpróbált válaszolni a kérdésre. Közben megállás nélkül zsenyát átkozta, amiért elette a fene a cimboráihoz. Hely, zsenya, te szemét csirkefogó, meg fogsz majd lepődni, ha délelőtt csak a hullám fogad a paplan alatt. Remélem soha nem találod meg a pénzt a szőnyeg alatt, te szemét. Rémült sikoltás tört fel a torkán, amikor a szürke szemű megrántotta a kendőt. Hogy hívnak, kislány? Ligia arra a gyenge lapra tett fel mindent, hogy hát ha ez az eszelős tényleg elengedi, ha engedelmeskedik neki. Talán anya, nővér, vagy a pokol tudja, milyen komplexusa van. Hát ha rá tudja szedni, hogy erőszakolja meg, vagy próbálja meg legalább. Ligia Muratovának, suttogta. Ligia Muratova vagyok. A kendő megszorult a torkán. Ligia szeme kimerett, keze a takarót verdeste, egészen addig, amíg ismét meglazult a kendő szorítása. Hogy hívnak, kislány hallotta a közömbös hangot. Ligiában felmerült, hogy miután most már úgyis minden mindegy, mondhat, amit akar, az elmúlt évek emlékei azonban megtanították, hogy még a halál árnyékában is hallgasson arról, amiről hallgatnia rendeltetett. Ligia Muratova, a szőke most nem rántotta meg a kendőt, hanem óvatosan maga felé húzta. A lány feje felemelkedett a takaróról. A szürke szemű még erőteljesebben húzta maga felé, aztán, amikor a lány feje már egészen közel ért hozzá, hatalmas erővel arcul csapta. Ligia feje visszazuhant az ágyra, érezte, hogy meleg cseppek szivárognak az orrából, s apró patakká egyesülve lefolynak az arcán. A szőke férfi kettelve nézett végig rajta, majd ismét húzni kezdte a kendőt. Mi a neved, kislány? Ligia a második ütést szinte már nem is érezte. Mintha szellemkés suhant volna végig az arcán. Valamelyik partizán könyvben olvasta, hogy az ember, akit vernek, bizonyos idő után eljut egy pontra, ahol már nem fájnak az ütések, úgy gondolta, ezután közvetlenül a halál következik. A férfi elengedte, felállt és föléje magasodott. Hallod, amit mondok? Ligia akarata ellenére is igen intett. Nem akarlak megölni, Ligia, de meg kell tennem. Az előbb azt kérdezted, hogy miért? Nos, azért, mert hazudsz, nem akarod elmondani az igazságot. Én elmond. Rendben van, Ligia, kezdjük előről. Hogy hívnak, kislány? Li. Mura. A szőke felegyenesedett, leporolta a nadrágját, kihúzta a kocsi kulcsait a zsebéből. Gondosan megnézegette, mintha meg akarna győződni róla, hogy valamennyi a karikán van-e, aztán megvonta a vállát. Sajnálom, Ligia, nagyon sajnálom, rohadt dolog 26 éves korban megdögleni. Ligia keservesen vonaglott, mint sérült hernyó a zavaron. Utoljára teszem fel a kérdést, kislány. Tehát hogy hívnak? Ligia kiköpte az alvadni készülő vért a nyelve alól, és úgy görgette ki a szavakat a fogai közül, mintha kavicsok lettek volna. Svetlana, Kozlova, a fehér szemű elmosolyodott és visszaült az ágy szélére. Bravo, kislány, látod, ezzel kellett volna kezdened. Hadd halljam még egyszer. Svetlana, Kozlova, a szőke férfi mosolygott, megsimogatta a haját, majd váratlanul hatalmas lendülettel ismét arcul ütötte. A lánynak ez az ütés sem fájt. Bár a feje hátra zuhant a takaróra, zuhanás közben elkapta a férfi tekintetét. A világos, már-már albinónak tűnő szemekben annyi öröm és izgalom égett, hogy a lány ismét maga alá vizelt. A férfi a nyakába kötötte a kendőt, és, amikor megszólalt, már nem volt fenyegetés a hangjában. Hidegen és közömbösen csengett, mintha egy nagy gyűlésen a Pravda vezércikkét olvasta volna fel. Svetlana Ivanovna Kozlova, 1982. decemberéig moszkvai lakos, a Vörös Csavargép gyárüzemi óvodájának az óvónője. Eddig stimmel, a lány ögött és bólintott. Vagy kezdjem másutt, rendben, élt egyszer Moszkvában három lány, Ljuba Kolcova, Valentina Romanova és Svetlana Kozlova. Együtt végezték az iskolát és ugyanarra a helyre is mentek dolgozni a Vörös Csavargyárba, ahol mindhárman hamarosan szerető támogatóra leltek. Kolcovát az üzempárt titkára vette szárnyai alá, Romanovát a főmérnök, Kozlovát pedig valaki, akinek a beosztását nemigen szokták emlegetni az üzemben, így volt. A lány válaszképpen behunyta a szemét. Lelki szemei előtt megjelent Kolcova láng vörös varkocsa, válja vaskos combja, amint mesztelenül táncol egy asztalon, majd Molcsanov, amint őt arra kényszeríti, hogy... A három lány úgy érezte, nekik minden szabad. És tulajdonképpen szabad is volt. Kapták a fizetésemeléseket, prémiumokat, jutalmakat egészen addig, amíg be nem ütött a baj, így van, kislány. Ligia Svetlana moccanni sem mert. Most érezte első ízben, hogy talán mégsem kell meghalnia. Talán Molcsanov nyúlt utána, talán. Egy napon tragédia történt. Valamelyikük behozott egy üveg vodkát az óvodába. Ki is volt az, kislány? Vajja Romanova, mondta a lány engedelmesen. Déli etetés után lefektették a gyerekeket, és behúzódtak a gondozónői szobába, hogy megigyák a vodkát. Aztán, amikor az üveg elfogyott, kiküldték valamelyiküket, hogy hozzon még egyet. Ki volt az, kislány? Én. Szóval, ez a harmadik lány behozta a második üvegitalt, amit ugyancsak megittak. Ezután annyira lerészegettek, hogy nem tudtak magukról semmit. Mivel a gondozónői szobában csak egyetlen ágy volt, valamelyikük ott maradt ki is, kislány. Ljuba Kolcova, suttogta a lány. Úgy van, a kedves, vörös hajú Ljuba. Olyan részeg volt, hogy kifolyt a nyál a szájából. A másik kettő, mivel nem volt hol lefeküdniük, bement a gyerekekhez, keresett két üres ágyat és ráfeküdt, így volt, kislány. A lány nagyot nyelt, és nem válaszolt. Mielőtt azonban elaludtak volna, Svetlana Kozlova, vagy most már nevezhetjük Ligia Muratovának is, rágyújtott. Szippantott és elaludt, ujjai között az égő cigarettával. A lány válla megrándult. Ismét maga előtt látta a füstben gomolygó szobát, az ordítozó embereket, Molcsanovot, amint fejére lepedőt szorítva eltámogatja a baleset színhelyéről. Az égő cigarettától lángot fogott az ágynemű, s a kiáramló füstben 12 kisgyerek lelte halálát. Most nem kérdezte meg, hogy így volt-e, kislány. Ehelyett megrázta a lány vállát, s amikor az rezzenéstelen, már-már öntudatlanul kába tekintettel nézett vissza rá, gyorsan ismét arcul csapta. Ez nem a lelkifurdalás ideje, kislány. Nem azért jöttem, hogy bármit is számon kérjek. A vizsgálat, amelynek a folyamatába sokan beleszóltak, legkeményebben természetesen Molchanov, azzal zárult, hogy a tragédiát elektromos szikra okozta. Néhány villanyszerelő néhány hónapig nem kapott prémiumot. Nektek azonban távoznotok kellett. Molchanov meghagyta, hogy tűnj el Moszkvából, és soha még csak a közelébe sem menj, így volt így. Ő választotta neked ezt a nevet? Nem, valaki más, nem fontos. Ki volt ez a Lidia Muratova? Meghalt. Rendben van, kislány. Remélem, tudod, mi várna rád, ha valaha is nyilvánosságra kerülnének ezek a dolgok. Manapság olyan idők járnak, hogy szívesen elcsámcsognának egyesek rajta. És, hogy tévedés ne essék, nem a te és a barátnőid ügye a fontos, hanem a volt barátodé. Molchanové. Molchanov, aki azt szerette, ha, de hiszen ezt neked jobban kell tudnod, kislány, később magas pozícióba jutott. Hallottál róla, Lida? A lány megkönnyebbülten érezte, hogy a szőke férfi hangja megenyhült. Sőt, mintha érzékeltetni akarta volna, hogy ő, mármint Lida, és a férfi, egy azon oldalon állnak. Sokan szeretnék, ha Molchanovon lehetne rúgni egy jó nagyotó a régi világembere, Lida. Tudom, nem rád tartozik a dolog, de Molchanov csinált egyet s mást, ami miatt nagyon sokan egy vörös csillagos sírkő alatt szeretnék látni. Már csak azért is, hogy soha ne nyithassa ki a száját. Olyan világ van most, Lida, hogy mindenki szeretne megfeledkezni a múltjáról. Szóval, ha megtudnák, Lida, hogy élsz, és te, vagy Szvetlana Kozlova, azt hiszem, csak két dolog között választhatnál. Lida nyögött, megpróbálta eltakarni magát. A férfi megfogta a csuklóját és elhúzta a kezét. Maradj csak így. A kérdésem az, Lidia Muratova, hogy akarsz-e együttműködni velem? Sok választásod, persze, nincs. Vagy igent mondasz, vagy megfojtalak. Válaszolj, kislány, megpörgette ujjai között a kendőt és a lány fölé hajolt. Lidia ebben a másodpercben értette meg, hogy egyetlen mozdulaton, egyetlen biccentésen múlik az élete. Megértette, hogy a fehér szemű mindent megtett, amit megtehetett. Hogy ezek után már nincs több lehetősége. Felkönyökölt, s legyőzve hány ingerét, alig észrevehetően biccentett. Ebben a pillanatban valaki megrugdosta odakint az ajtót. A világos szemű szempillantás alatt cselekedett. Elkapta a lányakát, megszorította, hogy Lida ismét nem kapott levegőt, aztán szemmel alig látható sebességgel ledobta az öltönyét, lerúgta a cipőjét, fellebbentette a takarót, beugrott alá, és Lidát is maga mellé rántotta. Ki az? Lida mélyet lélegzett, mielőtt válaszolt volna. Torka ismét pokolian égett, az alvadt vér a nyelvetövén akadályozta a beszédben. A világos szemű a nyakára tette a kendőt és átkarolta, mintha szerelmesen magához akarná húzni. Itt az első alkalom, hogy együttműködj velem, kislány. Egyetlen meggondolatlan szó, és halott vagy. Most pedig kérdezd meg hangosan, ki az? A kendő megfeszült a lány torkán. Lidában néhány pillanatig ott lángolt az öröm, hogy bejön majd Zsenya, és megöli ezt az ördögöt, aztán gyorsan le is lohatta a lelkesedése. Még, ha meg is örné, néhány hét múlva felbukkanna egy másik, aztán egy harmadik. Nem menekülhet egész életén át a fantomok elől. Ezektől pedig soha nem lehet megszabadulni. Ki az? Ki az ördög lenne? Alszol, Lida? Miért zártad be az ajtót? A férfi magára mutatott. Valaki van nálam. Már pedig ez nagy baj, Lida, én is hoztam egy vendéget. Megismered, Lida? Kukucs? Brummogta egy dörmögő basszus az ajtó előtt. Na, ki vagyok, Lidocska? A szürke szemű kérdőm felhúzta a szemöldökét. A lány kitolt egy vérrögöt a szájából és keservesen nyögte. Trosin, az ki? Egy nagy barom. A szőke férfi elgondolkodva csavargatta a kendőt az ujjai között. Ismételd meg, hogy van valaki nálad. Zsenya, van valaki nálam. Azok ketten újra felvihogtak, mintha jó viccet hallottak volna. Kicsoda, Lidocska, részegek, mondta a lány. A férfi tűnődve nézett rá, mintha azt mérlegelmé, megbízhat-e benne. Lidocska, be akarunk menni, erősködött a magasabb férfi hang. Lidocska, pénzre van szükségem. Veszített, mondta a lány, és megpróbálta magára húzni eltépett bugyját. Pénz kell neki, a szőke férfi még mindig habozott. Láthatóan nem tudta eldönteni, mit csináljon. A lány letette a lábát a földre és megsimogatta a nyakát. A parázs ismét fellángolt a bőre alatt. A fehér szemű sóhajtott, és erősen belemarkolt a lány húsába. Valamit el kell még mondanom, kislány. Amit elmeséltem neked, nem én tudom egyedül. Bármi is történjék a következő percekben, ők eljönnek érted. Megkeresnek a legeldugottabb szibériai falucskában is. Szükségük van rád, kislány, és akkor az Isten irgalmazzon neked. Most pedig menj és engedd be őket. Lidia megpróbálta magára venni a melltartóját is, majd a földre ejtette. Egyetlen, téped bugyiban lépett az ajtóhoz és elfordította a kulcsot a zárban. Zsenya és a másik férfi egyszerűen elsodorták az útból. Rémülten és fájdalommal teli hangon feljajdult, amikor Zsenya, vékony, rókaképű fickó oldalba taszította. A másik, nagy darab, erősen ittas ember hegyát karolta a vállát, miközben hangos csókot nyomott a homlokára. Szervusz, Lidocska, csak egy kis pénzre lenne szükségünk. Halkan elfüttyentette magát, amikor észrevette, hogy a lányon nincs semmi, csak az apró, lefegő ruhadarab. A nem jóját Lidocska röhögte és elkapta Zsenya kabátja szélét, hiszen ez éppen két menet között van. Zsenya ügyet sem vetett az ágyban fekvő férfira. Egyetlen pillantással felfedezte a szőke zakóját a földön felemelte, belenyúlt a zsebébe, kihúzott belőle egy kanári sárga pénztárcát, aztán úgy ejtette el, mintha paráshoz ért volna, amikor észrevette az egyik rekeszben gondosan összehajtott 100 rubeleseket. A világos szemű egészen az álláig húzta a takarót. Zsenya leült az ágy szélére és tüzetesebben is szemügyre vette a világos szeműt. Azt hiszem óriási fogást csináltunk. Volodya, nézd csak ezt! Átnyújtott a nagy darab, tohonya férfinak 200 rubelest. Volodya álla leesett a meglepetéstől, s a szürke szemű esküdni, mert volna rá, hogy másodpercek alatt kiózanodott. Zsenya mosolyogva megveregette a takaró alatt kuksoló férfi arcát. Nem kell beszarni, polgártárs, nem lesz semmi baj. Te üzletet kötöttél a barátnőmmel, s bár nem kedvelem, ha rajtam kívül mással is befurikázik a mennyországba, ez egyszer eltekintek tőle, hogy még egy köldököt fúrjak neked a meglévő mellé. Még több, komolyan el szeretnék beszélgetni veled. A lány megmozdult, hogy magára húzza a ruháját, de Zsenya egyetlen mozdulattal visszaparancsolta. Ott maradsz, ez is az üzlethez tartozik. Vagy már befejeztétek? A világos szemű most mosolygott első ízben. Tulajdonképpen még. Zsenya most a lány arcát paskolta meg. Na látod, mász vissza szépen mellé. A lány tétova, suta mozdulattal megemelte a takaró szélét. Zsenya felhorkant és lerántotta róla a bugyit. Mit mondtam, Lida, úgy mászol vissza mellé, ahogy kimásztál. Gyerünk, teribanc, a lány becsusszant a takaró alá. Te, Zsenya morogta a közben tökéletesen kiózanodott tohonya, ezt a csajt elkalapálták. Figyeld az ágyneműt, Zsenya tiszta vér. Már pedig Lida rég túl van azon. Zsenya rávillantotta a szemét a föléje tornyosuló emberhegyre. Tartsd a pofád, Volodya, ehhez neked semmi közöd. Ha elkalapálta, hát elkalapálta. Nem hallottál még ilyesmiről? Tisztelt elvtárs vagy polgártárs, mindenkinek az ízlése szerint jól mondom. Ha valakinek ahhoz van kedve, hogy előtte, közben vagy utána elkalapálja a nőjét, hát tegye. Magánügy. Csak hogy a magánügyek néha jó csomó pénzbe kerülnek. Egyetértünk. Tökéletesen, mondta a világos szemű. Frankón így van. Örülök, hogy osztja a nézeteimet, polgártárs. Konkrét esetben itt van az én, drága kis menyasszonyom, Lidia Szergejevna. Na már most, ha maguk ketten összehoztak egy kis üzletet, az magánügynek lenne tekinthető, ha nem volnék én is a láthatáron. De vagyok, ez esetben a magánügy, hogy úgy mondjam, közügyé válik. Értjük egymást. Tökéletesen, ismételte a világos szemű. 700 rubel van nálam, vegye el. Zsenya kuncogott és visszadobta a tárcát az ágy szélére. Nem kell, a tohonya felvisított, mint amikor a vasúti kocsi rámegy a vigyázatlan patkány farkára. Zsenya megbújjantál, 700 lepedő. Kuss, nem kell, végül is nem vagyunk mi rablók, nem igaz, úri emberekkel tudnak beszélgetni anélkül is, hogy pénzről esne szó közöttük. Tudja mit, polgártárs, legyen a vendégem, ingyen és bérmentve, használja a kéglim, a menyasszonyom, ahányszor csak akarja. Nem kérek érte mást cserébe, csak egy kis baráti szívességet lehet róla szó, mosolygott a világos szemű. Zsenya megkönnyebbülten a térdére ütött. Tudtam, éreztem, hogy meg fogjuk mi érteni egymást úri emberek között gyorsan megy a barátkozás. Már, amikor beléptem az ajtón, láttam, hogy nem akárkivel van dolgom. Fel is tettem nyomban a kérdést persze csak úgy magamban, hogy eljön aki lehet az én Lidocskám vendége. A ruhája jó szabású, a zsebéről ítélve olasz gép soron készült, az inge egészen biztosan osztrák, vagy talán nyugatnémet, a cipője sem a miénk, hát akkor ki lehet ez a szimpatikus ismeretlen. Pártember, vagy miniszteri ember nem igen azoknak áldozni kell a puritanizmus oltárán bumfordi cipő, fekete öltöny, nyakkendő, piros könyv a zsebben. Töprengtem rajta, ki lehetsz, aztán rájöttem, bizonyára egy újonnan alakult szövetkezet elnöke, vagy főkönyvelője vagy. Magánpékségé, esetleg divatáru szövetkezeté. A gúnya, a cipő és az inge utóbbira utal. Na már most, gondolom, igencsak kellemetlen lenne, ha a szövetkezet felettes hatósága kapna néhány felvételt az elnökükről, vagy főkönyvelőjükről, amint Bakubarak negyedében vidáman heverészik egy összevert, téped bugyú kurva mellett, aki történetesen egy kiérdemesült strici menyasszonya. Pokolian kellemetlen lenne, igaz? Nem is gondolja, mennyire az, biccentett a világos szemű. Bravo, bravo, minden kérdésben egyetértünk. Bárha a világpolitikában is ilyen könnyen mennének a dolgok, egy szóval, meg kellene beszélnünk a dolgot azzal az el nem küldendő képpel kapcsolatban. Beszéljük meg. Nem akarod befejezni, amit elkezdtél? Mi addig kimennénk Vologyával és sétálnánk egyet. Csak szólnod kell, és visszakerülhetsz a paradicsomba. Inkább beszélgessünk, javasolta a világos szemű. Ahogy akarod, őszintén szólva, így vagyok ezzel én is. Ha egyszer megzavarnak, hát az Istennek se jön össze még egyszer. Merre felé van a szövetkezeted, polgártárs? Fontos ez. Hogy ne lenne fontos, akkor hogy találjunk oda? Nem igaz Vologya, esküdni mernék rá, hogy valahol a sétány közelében. Egy ilyesféle szövetkezetnek ott a helye, ahol sokan járnak. Csak meg kell kenni a tanácsot, himi-humi, ide-oda tudod te jól, hogy megy az ilyesmi. Szóval, arra gondoltam, hogy én, és az én jó öreg barátom, ez a Vologya, minden hónapban, mondjuk az első felében, elsétálnánk hozzád, megnéznénk, hogy élsz, nincs-e szükséged valamire. Elbeszélgetnénk, ahogy komoly üzletemberekhez illik. Megbeszélnénk néhány apró cseprő ügyet, tennénk hébekorba egymásnak valami kis szívességet, mi is jól járnánk, és a te szövetkezeted is, polgártárs. Megfontolandó ötlet, mondta a világos szemű. Zsenya felkelt az ágyról, s az egyik, gyalulatlan deszkából barkácsolt falipocról leemelt egy aprócska japán fényképezőgépet. Villant a vaku, a szürke szemű mosolygott. Csak a jobb és művészibb hatás kedvéért, mondta Zsenya, és hirtelen mozdulattal lehúzta róluk a takarót. A vaku gyors egymás utánban többször is felvillant ígyni, azt hiszem, ennyi elég is, most még a neved és a lakcímedet lennél szíves nem látok ugyanis igazolványt sehol. Csak nem más városban laksz, a fenébe is, Vologya, erre nem gondoltunk. A végén még utazgathatunk Baku és mondjuk Szimferopol között. Kitéríti meg az úti költségünket, Vologya, a tohonya lehajtotta a fejét és folytottam felvihogott. Megmondanád a címet, polgártárs? Hajoljon ide hozzám, Zsenya odahajolt. Fülét szinte a szürke szemű szájára tapasztotta. A tohonya figyelte, ahogy megrándul a háta. A fenébe is, dünnyögte, alig ha nem nagy halat fogtunk, ha még Zsenya is meglepődött. Uram atyám, csak ne legyen túlságosan nagy hal, akkor vette csak észre, hogy valami nem stimmel Zsenyával, amikor a rókaképű egészen ráborult a takaró alatt fekvőre. A lány elfordult tőlük és gurgulázni kezdett, mintha lenyelte volna a nyelvét. Vologya felkiáltott, s a háta mögötti falig hátrált. Rémült jaj kiáltás szakadt ki a torkából, amikor Zsenya felemelkedett az ágytól. Kitátotta a száját, és úgy okátta, hányta a vért, mint a marhák a vágóhídon. Vologya rémülten felemelte a kezét, de nem tudta elhárítani a feléje repülő testet. Zsenya átkarolta a nyakát, és az arcába okátta a vérét. A tohonya félig vakon, félig süketen, az ajtó felé tapogatódzott. Már a kilincsen volt a keze, amikor érezte, hogy iszonyatos erő rántja vissza. Megperdült és ismét beleütközött a tántorgó Zsenyába. Zsenya mindkét keze a gyomrára tapadt az ujjai közül kikandikáló késcsont nyelére. Újra megpróbálta elérni az ajtót. Ezúttal azonban még a kilincsig sem jutott el. A fehér szemű elkapta a karját és hatalmas csapást mért a tarkójára. Vologya végig zuhant a padlón. A világos szemű férfi az ajtóhoz ugrott és elfordította a kulcsot a zárban. Belerúgott Zsenya a földön heverő testébe, s amikor meggyőződött róla, hogy a rókaképű meghalt, odaült a lány mellé és megveregette az arcát. Jól van, kislány, okosan viselkedtél. Felemelte elejtett kendőjét és nyugodtan, módszeresen törölgetni kezdte vele a bútorokat. Az ágyat, a szekrények oldalát, végül a Zsenya hasából kiálló késnyelét. Amikor elkészült, visszakötötte a kendőt a nyakába. Elkapta a tohonya karját, odahúzta a testét a hulla mellé, felemelte Vologya kezét, és ujjait rápréselte a késnyelére. A lány csak most ébredt rá, hogy alig ha nem végérvényesen elveszítette Zsenyát. S bár nem volt abban a helyzetben, hogy leltárt készítsen az érzéseiből, mégis, mintha megkönnyebbült volna. Most mi lesz? A szőke férfi ráemelte a szemét. Itt maradsz, és maga, a férfi kisurrant az ajtón. Olyan halkan és ügyesen mozgott, mintha évek óta konténerben lakott volna. Ligia Szvetlana elfordult a halottól, és kapkodva öltözni kezdett. Többször is abba kellett hagynia, mert annyira elgyengült, hogy izzadni kezdett a teste, érezte, hogy patakokban folyik a verejték a hóna alatt, szeme előtt fekete pontok ugrándoztak. Neki döntötte a fejét az ágyvasának és görcsösen öklendezett. Néhány alvadt vércsomón kívül azonban nem jött ki más a szájából. A világos szemű férfi visszatért, a mennyezetről lecsüngő villany törte alá állított egy széket és felugrott rá. Ruganyosan, mintha gumiból lettek volna az ízületei. Kinyújtotta a karját, hozzáérintette mutató ujját a villanytörte zsinórja mellé vertormótlan, rozsdás kampóhoz. A lány most vette csak észre, hogy a férfi kötelet tart a kezében minden bizonnyal a zsiguli vontató kötelét. Ügyesen áthúzta a kampón hurkot készített, és ránehezedett, hogy megbizonyosodjék, elbírja-e a súlyát. Ligiát vad, állati rémület kerítette hatalmába. A szürke szemű férfi fel akarja akasztani magát. Érezte, hogy az izzadság patakok szaporábban ömlenek a hóna alatt, fehér neműje vízben ázott, s azon sem csodálkozott volna, ha egész teste néhány másodperc alatt egyetlen verejték tócsában olvadt volna fel. Összekulcsolta a kezét és térdre esett a szék mellett. Kérem ne, azt akarta mondani, hogy ne akassza fel magát, ne hagyja őt egyedül, hiszen azok azt fogják hinni, hogy ő tette. Azt fogják hinni, hogy zsenyát is ő ölte meg, ha csak Vologya nem tanúskodik másképp. De hát, ki hinne Vologyának, aki többet ült börtönben, mint amennyit szabadlábon töltött. Kérem ne, úristen, ez nem lehet, zakatolt az agyában, nem halhatok meg, hiszen még fiatal vagyok, 27 éves, még nem is éltem, nem tudom mi a szerelem, semmit sem tudok, ostoba vagyok, élni akarok, nem akarok meghalni, el akarok menni vele, ahova akarja, lefekszem vele, ahányszor csak akarja, mindent megteszek neki, csak ne hagyjon itt, élni akarok. Kérem ne, a férfi lenézett rá és barátságosan elmosolyodott. Ne félj, kislány, nem fog sokáig tartani. Ligia Szvetlana felsikoltott és szája elé kapta a kezét. Uramisten, ez mégiscsak engem akar megölni, nem saját magát, hanem engem. Uramisten, hogy lehettem olyan állat, hogy azt hittem, magát akarja felakasztani. Engem akar, engem, uramisten. Mielőtt még igazából rosszul lett volna, a szőke férfi leugrott és megszorította a karját. Segíts! Tartsd a széket! Ligia Szvetlana nem emlékezett rá, mikor ragadta meg a szék szélét, csak arra emlékezett, hogy a kezében van, szorítja, szorítja, mintha az élete függene tőle. Elfordította a fejét és imádkozni próbált. Csak a mi atyánk jutott az eszébe, annak is csak az első néhány sora. A férfi az ájult Vologya hóna alá nyúlt, felemelte és fellépett vele a székre. Ligia, ha magánál van, ismét megcsodálhatta volna a férfi iszonyú fizikai erejét, izmainak magabiztos játékát a csíkos ing alatt. Még csak sohaj sem szakadt ki belőle, amikor belehelyezte a hurokba Vologya ernyett, elbillenő fejét. Lelépett a székről, felnézett az oldalra bicsaklott fejre, aztán gyorsan eleresztette az ájult férfi lábát. Rúgd el a széket, kislány, Ligia abba hagyta az imádkozást. Felnézett az előre-hátra dőlő Vologyára, akit már csak a hurok tartott. Rúgd el a széket, kislány, Ligia összeszorította a száját, s a füstködben fuldokló kisgyerekekre gondolt. Aztán arra, hogy talán már holnap, vagy holnap után őt akasztják egy börtönudvaron. Ne mondjam harmadszor, Ligia Szvetlana összeszedte minden erejét és kilökte a széket Vologya lába alól. A tohonya férfiból hatalmas sóhajtás szakadt ki, mintha felébredt volna. Ligia felsikoltott és kezébe temette az arcát. Az akasztott ember lába ott hintázott mellette. A világos szemű összeszorította a száját és még egyszer végignézett a szobán. A képlet egyértelmű, mondta elégedetten. Vologya dühében és részegségében megölte zsenyát, amikor aztán rádöbbent, mit csinált, felkötötte magát. Te pedig eltűntél, vigy magadhoz néhány holmit, majd később elégetjük. És hozd a fényképezőgépet is. A Kaszpi-tenger felett ragyogó ezüst hidat húzott a holda vízre. Egy rekettes, részek hangazeri nyelven énekelt. Ligia az ülés fejtámlájára hajtotta a fejét. Megpróbálta elhitetni magával, hogy álmodik. Hogy mindaz, ami történt vele, nem valóság, hogy rövidesen itt a reggel, felébred és kirugdossa azt a disznózsenyát az ágyából. A zsiguli halkan duruzsolt az éjszakában. Rostov, január 3, az apró termetű férfi óvatosan kerülgette a hóbuckákat. Alig volt magasabb, mint a buckák legtöbbje. Rossz indulatú oldal pillantásokat vetett a mellette csivitelő kisiskolásokra, akik valamennyien legalább egy fejjel voltak nyurgábbak nála. A Szadovaja utca sarkán ugrándozott egy kicsit, hogy megmozgassa dermedt lábujjait. Az ő méretében ezen a télen hiánycik volt a bélelt csizma, a tavainak pedig kiukadt a talpa. Talán ez az új üzlet majd hoz egy kis pénzt. Simonyan, az a rohadék örmény, azzal leteti, hogy 3 lepedőért szerez neki egy amerikai kis csizmát. Állítólag az eszkimók hozzák a legfrankóbb téli cuccokat Alaszkából. Most, hogy megindult a kis határforgalom, az eszkimók lettek a legfontosabb nemzetiség északon. Az apró termetű férfi szimpátiát érzett az eszkimók iránt. Nem csak azért, mert még sosem találkozott eggyel sem, hanem azért is, mert Simonyan szerint éppen olyan tökigérő valamennyi, mint ő. A liliputi megvárta, amíg zöldre vált a lámpas az úton átlendülő tömeg takarásában átügetett a túlsó oldalra. Megállt egy jégcsapoktól terhes fa alatt, és karjait össze-össze ütögetve melegítette magát. Észre sem vette, amikor az ütött kopott zaporozsesz lefékezett mellette. Csak a kürthalk, barátságos hangjára riadt fel. Oda lépegetett a kocsihoz, s amikor kinyitották az ajtót, minden erejét összeszedve feltornázta magát az első ülésre. A kocsi megindult, befordult a szomszéd sarkon, majd tett egy kört a park körül. A világháborúban elesett hősök emlékműve előtt megállt, vezetője leállította a motort és cigarettára gyújtott. Egészen világos szürke, már-már fehér szemét a liliputira függesztette. Kér egyet! A liliputi nem etintett. Még emlékezett azokra az időkre, amikor dohányzott nem egyszer az utcán is rá kellett gyújtania, annyira kínoszta a nikotin éhség, aminek aztán az lett a következménye, hogy az emberek utána fordultak, és röhögtek. Még most is a fülében csengenek a moskolódó mondatok. Nézzétek, nagyobb a bagó, mint a hapsi, láttatok már füstölő patkányt. Figyeljetek, ott jön egy-két lábon járó belomorkenel. A szürke szemű férfi kifújta a füstöt és rátette tenyerét a kormányra. Nos, a kis ember megrázta a fejét. Nem fog menni. Miért nem? Az asszony miatt. Ezt hogy értsem, az asszony nem fogja elengedni. Mióta vége lett a bulinak, úgy élnek, mint a remeték. Az asszony dolgozik. Hol? Távirat kézbesítő. Vállalatoknak hordja ki a sürgős táviratokat. Biztos, hogy nem lehet mit kezdeni vele. Én jobban ismerem, mint maga. 30 éve ismerem, a szeretőm volt. Félve ejtette ki a szavakat. Azt hitte, a szürke szemű megmosolyogja, ő azonban. Nem mosolygott. Meg szeretném nézni, a liliputi biccentett. Semmi akadálya. Tudom, hol lakik. Ha szerencsénk van, rövidesen kijön a barlangjából. A kocsi átsuhant a városon. A liliputi hangtalanul mutatta az utat. Csak a karjával jelezte, hol kell befordulniuk. A szőke, egészen világos szemű férfi, mintha világéletében liliputi fickók hangtalan utasításainak engedelmeskedett volna. Nem kérdezett, és az irányt sem tévesztette el. Egyetlen egyszer húzódott csak az úttest szélére, amikor egy szirénázó rendőrautó bukkant fel, és tűnt el a saját maga által felvert sárfüggöny mögött. A szőke férfi leállította a kocsit a nem régen épült lakótelep egyik óriási tömbje mellett. Itt többen is laknak magunk fajták, magyarázta apró termetű utitársa. Egyes szobákat úgy rendeztek be, hogy nekünk is alkalmas legyen. Tudja, minden olyan kicsi, mint egy babaszobában. Valóban, a liliputi férfi abba hagyta a magyarázatot. A szürke szemű szavából áradó ellenséges érzéketlenség belefolytotta a szót. Könnyű neked, kisapám, gondolta sértődötten, miközben a szájába dugott egy mentolos rágógumit. Néznéd csak te is hernyó perspektívából a világot. A szemerkélő esőt közben havazás váltotta fel. A magas házak felett elhúzó hasas felhőkből tenyérnyi hópelyhek hullottak az útra, a fákra, a kocsi üvegére. A szürke szemű többször is beindította a motort és bekapcsolta az ablaktörlőt. 3/4 órát várakozhattak szótlanul ücsörögve, s az apró termetű férfi már arra gondolt, hogy belép a bokrok közé elintézni a dolgát, amikor egyszerre csak előttük termett a liliputi pár. Mintha a hófüggöny mögül léptek volna elő. A szürke szemű előrehajolt és szemügyre vette őket. Olyan kicsik voltak, hogy talán még utitársa is magasabb volt náluk. A férfi szemüveget hordott, akkorát, hogy egy játékbabának sem takarta volna el az arcát. Apró, zanzaszerű feje ráncos volt, mintha a szalókemencében füstölték volna. Hosszú, lógó bajusza, rövid karikalábai egy vidám parki elvarázsolt kastély kicsinyítő tükre előtt magát illegető tatárkánra emlékeztettek. A nő azonban meglepően csinos volt. Kicsi, de arányos, a szürke szemű elképzelte, hogy valaki, például ez a kis fickó itt, lefekszik vele, s csodálatosképpen egyáltalán nem tűnt undorítónak, vagy perverznek a dolog. Alig ha nem mennyét bundából készült, hosszú kabátot viselt feje tetején aprócska, ugyancsak drága prémből artusán katró.